Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk továbbra is az Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek ígét olvasom Mózes második könyvéből, a 25. rész 1-től 9-ig terjedő verseit. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat, ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lemvásznat és keskezőt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez, ónixköveket és foglalatba való drágaköveket az efódhoz és a hósenhez. Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész felszerelés mintáját. Áldja meg Isten az ő igéjének meghallgatását, ami szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk, magasztalunk téged, megtartok kegyelmedért, hogy velünk voltál, vezetted, gyámolítottad, és oltalmaztad a mi életünket. Legfőképpen azt köszönjük meg neked itt, ami lelkünk javát szolgálja. Köszönjük, hogy munkálkozz bennünk, ami belső emberünkben, hogy vágy legyen a szívünkben irántad, a testvérekkel való közösség gyakorlására. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a kegyelmi idő még tart, hogy Te szólsz hozzánk, arra méltatsz bennünket, hogy megszólíts, hogy építs, hogy erősíts, hogy vigasztalj minket. Édesatyánk, kérjük erre az alkalomra is a legtöbbet, légy itt velünk áldó jelenléteddel, Te szólalj meg közöttünk a Te igéd hatalmas szavával, hogy az emberi gyarló szón keresztül is rajottas fel a Te dicsőségedet, örökkévaló isteni hatalmadat és kegyelmedet. Kérjük a Te áldásodat, légy itt mi közöttünk, segíts, oltalmazd minket, szenteld meg a szívünket, érzéseinket, vágyainkat, Te Urad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, nagy neved dicsőségére, hallgass meg. Amen. Istenek igéjének alapján bizonyságot teszek közöttetek. Írva van Ézsaiás proféta könyvében az 57. rész 15. versében. Ezen a szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosabb lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Szeretett testvéreim, bizonyára legtöbbünknek töltették már, kitettenek azt a kérdést, hogy mutasd meg nekem az Istent, hogy hol van, és akkor majd hinni fogok benne. Provokáló módon így szokták ezt folytatni. Ha Isten lenne, akkor ezek a szörnyűségek nem fordulnának elő ebben a világunkban, a mi életünkben. Nem lenne betegség, nem lenne halál, nem lenne erőszak, és sorolhatnánk tovább a nyomorúságnak meg annyi formáját, amit a bűn hozott be ebbe a világba. Testvéreim, Isten meglepő módon hatalmas, csodálatos, vigasztaló kijelentést tesz, amikor Ézsaiás prófétán keresztül ezt mondja, hogy bár ő a magasságban, a szentségben lakik, örök hajlékába, de ugyanakkor a megtörte az alázatos lelkűvel is ott van. Alázatosak, megtörtek, mindannyian lehetünk. Ez a mi egyéni döntésünktől függ, hogy megalázunk magunkat. Ezért bátran lehet általánosítani ezt az igét, nem csak az Ószövetség népére, hanem ránk nézve is mindenkor érvényesen, hogy készíthetünk Isten számára mindnyájan lakást. De ehhez ismét mondom, most már az Úr Jézus szavaival, ahogy a hegyi beszédben hangzott el, hogy lelkileg szegényeknek kell lenni, és megszomorodottaknak kell lenni. Mit jelent a lelki szegénység? Vagy szellemben koldusok, így is fordítják többen. A koldus az kitárt kézzel áll, és várja, hogy valamit kapjon. A hívő embernek is így kitárt kézzel, szívvel kell állni a mindenható Isten előtt, és tőle várni, tőle remélni mindent. Ilyen jellemet kíván a mi Urunk, hogy lakozás legyen a mi életünkben. Megszomorodottaknak, megtörtnek lenni, pedig azt jelenti, hogy szomorkodunk a bűn okozta nyomorúságon, amikor kesereg a szívünk, amikor látjuk a bűn végeredményét, hatását, romboló munkáját, úgy a magunk, mint a környezetünk életében. Érzékenyek vagyunk, mert Isten szemszögéből látjuk a valóságot. És az ilyenek boldognak is mondhatom. Ami Urunk is, tudjuk, hogy ő is kesergett és sírt, amikor Lázár sírjánál hulladta a könnyeit, mert a halál a bűn zsordja. De tudta, hogy lesz feltámadás, van örök élet, van örök boldogság az ő jelenlétében. Vagy sírt Jeruzsálem felett, mert látta annak végzetét, iszonyatos tragédiáját, ami be is következett Krisztus után 70-ben. De ugyanakkor látta a mennyei Jeruzsálemet is, leszállni a mennyből, mint valami felékesített mennyasszony, az örök állapotban, az új ég és új föld állapotában. Isten szentségben lakik, és ahogy a Mózes könyvéből olvastam, Izraelnek ilyen szentélyt kellett építenie. Isten ezt a felszólítást adja a népe felé Mózesen keresztül, hogy építsen szent hajlékot az ő számára. A hatalmas és háromszor szent Isten, aki ott fent a kérubok és a szeráfok között trónol, ahogy Ézsaiás 6-ban a próféta elhivatásával kapcsolatban, hogy olvashatunk erről a csodálatos jelenetről, aminek hatására a próféta szinte összeomlik, mert látja a maga bűneit, a maga tisztátalanságát és népének tisztátalanságát az Isten tökéletességéhez viszonyítva. És mégis ennek dacára, hogy Isten fenséges, magasságos, tökéletesen tiszta, hatalmas és végtelen, mégis az ő teremtményével, az ő népével együtt akar lakozni, közöttük akar lenni. Népe dicséretei között kíván lenni, ahogy a 22. Zsoltár egyik versének megfogalmazásában is látjuk. Hát olyan különleges, olyan nagyszerű volt ez a nép, Izrael népe, egyáltalán nem. Egy megbeket rabszolga nép, aki nem sokkal szabadulása után ott a pusztába kapja a felszólítást, hogy készítsen a szövetség Istene a hatalmas ég és föld teremtője számára hajlékot. Isten közöttük akar lakni. És ebben a szent sátorban, amit felépítettek, abban mutatta meg népéhez jelképszerű leereszkedését. Nincs nagyobb áldás annál, testvéreim, hogyha valaki az élő Istennel ilyen szoros, meghitt közösségben lehet. És ez Isten akarata. Isten sohasem irigyelte az ember boldogságát, hanem keveselte. Ő sokkal többet, sokkal értelmesebbet, sokkal maradandóbbat akar adni. Ez a sátor az igazinak az árnyékos másolata volt. Hisz Mózes megkapta erre a mintára vonatkozó minden részletes eligazítást ott a hegyen, a Sínai hegyen. Hogy ahogy Isten megmutatta méretére, anyagára nézve, beosztására nézve, úgy készítesse el ezt a szent helyet, ezt a hajlékot. Tudjuk jól, hogy Isten nem lehet bezsugorítani egy helyre, ő mindenütt ott van. De mégis az ő közelségének, az ő jelenlétének egy csodálatos szimbóluma volt ez a sátor. Ézsaiásnál olvashatjuk szintén valahol a 64. rész egyik versében, az első versében van, ahol Ézsaiás így kiáll föl Izrael szentjeivel együtt, ó, bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. És ez testvéreim, megtörtént. Megtörtént, mégpedig akkor teljesedett be, amikor eljött az időnek teljessége, és Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Urunk a bűn testének hasonlatosságában jött el. Külsőleg nem különbözött minden más embertől. Nem volt féles, fényes glória a feje fölött. Ugyanolyan egyszerű módon jelent meg, mint ahogy bárki más. Az ige testé lett. Lakozott mi közöttünk, ahogy János apostol írja. Láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemben és igazsággal. Templom volt az Úr, valóságos templom. Sokkal csodálatosabb, sokkal teljesebben foglalta magába az Istent, mert ő maga is Isten volt, mint bármely más építmény, ami ezen a földön épült. A Szent Sátor, a kőtemplom mindennél csodálatosabb, teljesebb volt, hisz így mondja az ő tanítványának, aki engem látott, az látja az Atyát. Benne Isten dicsőítette meg magát. Gondoljunk arra a történetre, János apostol levelének, hogy az evangéliumának a második részében olvassuk azt a történetet, hogy az Úr Jézus megtisztítja a templomot. Kiűzi az ott lévő kufárokat, a galambárusokat és a többi ilyen kereskedőket, kötélből font, ostorral, és akkor támadólag fölteszik neki a kérdést a zsidók, hogy mi módon, milyen felhatalmazással teszed ezeket, milyen jelet mutatsz? És erre azt válaszolja a mi Urunk, hogy romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Az ige hozzáteszi világosan, hogy az ő testének templomára gondolt. Valóságos templom volt az ő teste. Az Istenség teljessége lakozott benne testileg. Milyen csodálatos, még az előbbiekre gondolva, amit Izrael kapott parancsként, hogy építsen szent sátort a számára, hogy Isten választott népéhez, az ő körülményeihez igazodott. Nem azt mondja nekik, hogy építsetek nekem csodálatos márvány templomot, gyönyörűen, ékszerekkel felékesítve, hanem azt mondja, hogy építsetek nekem sátrat. Ez a sátor külsőleg, ahogy ugye olvastam is, hogy milyen eszközöket gyűjtöttek be a néptől, vörösre festett korsbőr, delfinbőr, keskeszőr, ez külsőleg letakarva ugyanolyan volt, mint bármely más izraelita sátor, amiben a nép fiai laktak. Nem volt semmi feltűnő, semmi rendkívüli benne. Igaz, hogy belül aranyos fényesség ragyogott mindenütt, de kívülről ugyanolyan szürke, egyszerű volt, mint bármely más embernek a sátra. Isten sátort készíthetett magának. Hát vajon Isten lakozhatik ilyen helyen, sátorban, vagy akár a templomban, vagy bárhol, bármilyen földön felépített hajlékban. A hatalmas Isten, aki által, akire nézve teremtetett mindenség az ő fián keresztül, az lakozhatik egy helyre, egy helységre korlátozva. Ezt a feszültséget érezte Salamon is, templom szentelés imájában. Amikor azt mondja, hogy vajon lakhatik-e Isten a földön, hiszen az egek egei nem fogadhatnak be téged, hát még ez a ház, amit én építettem. És mégis a kegyelmes Isten aláhajló szeretetében ott akar az övéi között lakni. Isten vágyik az emberrel való közösség után, azért teremtette a saját képmására. Ott nem állt meg minden, amikor az első emberpár bűnbe esett, Isten nem vetette el az emberiséget, hanem aláhajló szeretetével mindig kereste. Mindig kereste az előre menekülő embert, hogy szeretetével magához vonzza. Ezt tette Ábrahámnál is, amikor kiválasztotta. Amikor majd utódaiból egy népet teremtett magának, akit elhívott a szolgaság házából, akit vezetett, bevitt a földi Kánaánba, ígéreteivel elhalmozta, védelmezte, óvta, őrizte, mert közülük született a világ megváltója. Az Úr vágyik az övéivel a közösségre, ami Urunk Jézus Krisztus is főpap imájában nem más fejezett ki, ugye azt kéri, hogy Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, azok velem legyenek, velem lakozzanak, lássák az én dicsőségemet, ott legyenek velem. Testvéreim, leszűrhettük a következtetést mindannyian, hogy életünknek csak akkor van igazában értéke, értelme, ha testünk Isten lakóhelyévé válik. Hogyha mi is így egyénileg is, közösségileg is szent hajlékká magasztosulunk, az ő kegyelme által. Sokan mondták már nekem is, hogy én a magam ura vagyok, én azt teszem, amit akarok, nem tartozom se ide, se oda, de azért meg akarom ismerni ezt is, azt is, vallásosságban is, ismereteket akarok szerezni, de nem kötelezem el magamat. Nemrég hallottam egy ilyen kijelentést valakitől. Testvéreim, ilyen nincs. Az ember sohasem önálló. Valahová tartozik. Vagy a sátánhoz, annak rabságában szenved, halott a bűneivel és egyenesen halad a kárhozat felé, vagy pedig újjászületett ember. Krisztus országához tartozó. Mennyei polgár. Élete az embernek Isten szempontjából csak akkor van, hogyha újonnan született. Az Efézusi levélben ezt írja Pál a gyülekezetnek, hogy most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Jézus Krisztus vére által. Amikor Krisztus uralma alá kerül így a mi életünk, akkor a mennyei Jeruzsálem felé haladva a keskeny úton halljuk mi is a parancsot, hogy templommá akarlak szentelni téged. Építsetek nekem templomot, szent hajlékot, hogy veletek, bennetek, közöttetek lakozzam. Isten lakozása az emberek között, ismét mondom, a legnagyobb áldás. Az ő közelségének érzete, ami védelmet, elrejtettséget és biztonságot jelent az ember számára, ennél nagyobb áldás nincsen ezen a földön. Izrael népével együtt vándorolt. Megáldotta, védte, védelmezte őket. Még az út iránt is ő szabta meg. Még azt is, hogy mikor, hol, mennyi ideig tartózkodjanak. Tudjuk, hogy az ő jelenlétének szimbóluma a dicsőség felhője nappal, ugye ott volt a sátor fölött, és amikor fölemelkedett, akkor szedelőzködni kellett és tovább menni. Addig, amíg ez a felhő meg nem állt. Éjszaka pedig a tűzoszlop irányította a népet, annak vándorlását. Amikor Salamon befejezte a azt a gyönyörűséges templomot, ami olyan csodálatos volt, ragyogó és fenséges, akkor az ő imájában, amikor oda szentelte az Úristennek ezt a helységet, és kérte áldását rá és népére, akkor tűz szállott alá az égből, megemésztette az égő és tűzáldozatot, vagy véres áldozatot, és a füst betöltötte az egész helységet. A dicsőség felhője, a sekina, ami ott volt ezen a szent helyen, Isten áldó jelenlétének letagadhatatlan bizonyítékaként. Az ige testé lett. Mi már úgy emlékezhetünk vissza az idők teljességére. És lakodott mi közöttünk. Egészen pontosan fordítva a lelki szöveg szerint, ez így szól, hogy sátorozott mi közöttünk. Isten Krisztusban találta meg végül az óhajtott lakhelyet, mert ő, ahogy tudjuk, valóságosan Krisztusban volt. Az ő fia Krisztus Isten volt, valóságos Isten volt. Ő benne nyilvánította ki magát, hogy Pál apostol fiatal munkatársának írja, nagy az Isten félelem vagy kegyesség titka, Isten megjelent testben. De itt még testvéreim, nincs vége a templom ügyének. Nemrég emlékeztünk pünköstkor a gyülekezet születésnapjára. Pünköstkor Isten újra felállította az ő templomát. És ez a templom nem kőből, nem aranyból, nem ékszerekből, hanem élő kövekből épül. És ezek az élő kövek ti vagytok egyen-egyenként. Ezekből építi föl Isten az ő templomát. Péter apostol egyértelműen azt írja, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papságá, hogy lelki szellemi áldozatokat ajánljatok fel Istennek, amely tetszik neki. Élő kövek vagyunk Isten templomában. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, jelen van közöttük. Kell lennél erősebb bizonyíték Istennek, az ő fiának, szentelkének jelenlétére. Az Úr minden egyes gyermekében benne lakozik. Még ilyen problémás gyülekezetnek is mondhatta Pál apostol, mint a korintusiak, hogy avagy nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok? Hogy Isten szentelke lakozik bennetek? Hát ez oly természetes, hogy minden újjászületett hívőben ennek a valóságnak kell tudatosodni, érvényesülni és meglátszani. Ezért a római gyülekezethez írva, mint egy könyörgőre fogva a szót, Pál apostol így szól hozzájuk, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, szeretteim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda a testeteket élő szent, Istennek kedves áldozatul, amely tetszik neki. Hát Isten jelenlétének bizony megvan a maga feltétele is, ez pedig a világtól való elszakadás. Hogy az ige mondja, ne igazodjatok ez a világhoz, hanem változatok meg gondolkodásmódotok megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek akarata, mi az, ami jó, ami kedves, ami neki tetsző, ami az ő tökéletes akaratának megfelel. Nem lehet kétfelé sántikálni. Az mindig a nyomorúság forrása volt. És amikor, ugye, szinte sír a lelkünkben látjuk, hogy közösségek vergődnek, emberi életek ugye bizonytalankodnak, kétségek között hányódnak, pedig hívőknek tartják magukat. Ez mind abból származik, hogy a szívük megosztott szív. Ebből pedig a lehető legrosszabb származik. Nem véletlenül teszi fel Illés Izraelnek ott a Kármelhegyi Istenítélet előtt a kérdést, hogy Kinek akartok szolgálni? Döntsétek már el világosan! Ha az Úr az Isten, akkor ő szolgáljatok. Ha a Baál ez a pogány, kánálita istenség, akkor ő szolgáljátok. Döntsétek el, nincs ide-oda sántitálás. Vagy az egyik, vagy a másik. De ugyanez az igény támasztat itt a laodiceai gyülekezet felé is, az Úr Jézus Krisztustól. Ez a gyülekezet nagyon büszkén, öntelten, gőgösen így nyilatkozik, hogy megvan mindenem, semmire sincs szüksége. A világban is elismerés szerzett magának, tekintély szerzett magának. És úgy gondolta, hogy az Úr kegyeit is élvezi, itt is, ott is, e földön is, az örökké valóságban is be van biztosítva. És mit mond neki az Úr, a dicsőség Ura? Hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a vaka mezítele. Nincs semmi, ami értékes volna nálad. Mert mi is történt itt? A gyülekezet, aki Krisztus nevéről neveztetik, aki krisztusi, ott van kívül Krisztus. A gyülekezet ajtalán kívül van, mert itt van az az ige, amit jól ismerjük, hogy imi az ajt előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek, ahhoz vele vacsorálok, és ő én vele. Hát ennél kell szomorúbb állapot? A gyülekezet ura a gyülekezeten kívül van. Mert megosztott volt ennek a közösségnek a szíve. Csak Isten kívánalomnak teljesítése után lehet a mi szívünk, a mi életünk Isten hajlékává, és nem elő. Az Úr mindent megtett. Magát adta érettünk, hogy kiszabadítson minket a jelen való orosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Krisztus éltünk jölt a földre, éltünk vérezett, miattunk annyit szenvedett. Ő bennünk akar lakni. Életünk urává akar lenni. És még tovább megyek. Általunk akar munkálkodni. Mert a templom mindig Isten dicsőségének a kisugárzása volt. Krisztus a maga életét akarja élni bennünk. Mi Krisztus hordozók vagyunk, testvérei. Ez egy óriási méltóság és felelősség a keresztény ember számára. Még a templommal kapcsolatban eszembe jut a tökéletes templom. Nem hagyhatjuk ki. A jelenések könyve utolsó előtti fejezetében ugye olvashatunk az új égről és új földről. És arról az új Jeruzsálemről is, amely a mennyből száll alá. És amikor ez történik, amikor ezt látja János a maga csodálatos látomásában, elragadtatva, akkor hall egy hatalmas szózatot, amely így hangzik: ímé Isten sátora az emberekkel van, és közöttük lakozik. Ez a tökéletes állapot, Isten jelenlétének olyan közelsége, olyan áldása, ami soha itt ezen a földön még ilyen közösség vagy ember ilyen közvetlenül nem érhetett át. Hiszen ott egy bűn nélküli szent világban, ahol a végrehajtó hatalom, a szeretet, ott olyan közösségben lehet Istennel, amiről talán csak nagyon halvány, gyönge elképzelésünk van. Hiszen olyan áldások várnak ránk, amit eddig még szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondol, amit Isten készített az őt szerető számára. Hát mit tegyünk? Töregedjünk a tökéletességre. A templom a sátor építésénél is, ugye, akik ezt ugye végezték, a tökéletességre, a szépségre, a csodálatosra törekedtek. Nem lehetett ezeket az épületeket profán célra használni, csak Isten dicsőítésére, csak szent célokra. És a mi testünk is, testvéreim, ilyen templom. Nem mondhatjuk azt, hogy a maga ura vagyok, azt teszem a testemmel, amit akarok. Nem! Isten temploma. Ő megváltott minket, drága fiának vérén keresztül. Nem a magunkéi vagyunk. Hát ezért tökéletességre kell törekedni. Ezért mondja az ige, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. No, nem azt jelenti ez nyilván sajnos olyan bűnnel terhelt világban élünk és körülmények között, hogy senki sem mondhatja, hogy tökéletes vagyok. De helyzetünkre nézve Krisztusban tökéletesek vagyunk, még akkor is, ha a gyakorlati életünk sajnos ettől eltér. De a cél a tökéletesség, ami talán abban valósul meg, és én hiszem, hogy az így van, hogy teljes ragaszkodás az Istenhez, mindenben való rátámaszkodás, szívbeli egyenesség és őszinteség. Ezt várja el tőlünk a mindenható Isten, akik arra vagyunk rendelve, hogy testünk az ő temploma legyen. Feleljünk meg az Istennek, bennünk lakó dicsőségének, hisz mi Krisztusban új teremtések vagyunk. Az ő temploma vagyunk. Ezt becsüljük meg, ezt értékeljük, és ezért legyen hálás a mi szívünk, amíg itt a Földön élünk. Amen. Dicsőséges mennyei édesatyánk, aki magasságban és szentségben lakozol, de arra méltattál bennünket, bűnösöket, hogy megkeress, megtarts, és templommá szenteld a mi életünket. Istenünk, föl se tudjuk fogni ezt a kiváltságot, ezt a méltóságot, amivel felruháztál bennünket. Áldunk, Urunk, hogy erre méltatod a mi életünket, pedig kárhozatra méltó bűnösök vagyunk. De te kegyelmes szereteted megtalált bennünket. Aláhajoltál, megkerestél, megáldottál, megváltottál, elhívtál, és megszenteltél bennünket. Köszönjük, Urunk Istenünk! És ott ég a szívünkbe a vágy, hogy szeretnénk így jobban megfelelni ennek a kiváltságnak, ennek a kegyelmi helyzetnek, a mi fiúságunknak. Kérjük a te szent lelked hatalmas munkáját a mi életünkben. Urald a mi életünket, kizárólagosan, teljes hatalommal, mindenek előtt és mindenek fölött. Ébredd bennünket, bennünk szent, tiszta indulatokat, hogy azt keressük, ami kedves, ami neked tetsző, ami jó, ami a te tökéletes akaratodnak megfelel. Légy velünk, Urunk, áld meg a mi életünket. Légy velünk a mindennapokban is. Amikor kísértések, nehézségek között, szenvedésben vagy bánatban sajog a szívünk, állj mellettünk, erősíts bennünket. Mutasd meg, hogy neked mindenre van erőd és hatalmad, hogy megtarts minket. Légy velünk, áld meg a mi életünket önmagaddal. Add, Urunk Istenünk, hogy el tudjuk fogni, hogy érezzük mindenkor, hogy mi a tieid vagyunk, hozzád tartozunk. Szent papság, megtartásra való nép vagyunk. Adorunk Istenünk, hogy ennek tudata látszódjék meg rajtunk. Adjon méltóságot a mi keresztény életünknek. Kérjünk az Úr Jézus Krisztusban, légy velünk, és áld meg a mi együttlétünket oly formában is itt, hogy az úrasztala körül megvalljuk majd, hogy bennünket egy Úr, egy hit, egy keresztség egyesít, hogy tieid vagyunk, testvérek vagyunk, egyformán értékesek, szentek és elfogadottak előtted az Úr Jézus Krisztus vére által. Így kérünk, légy velünk, áld meg bennünket, könyörülj meg rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. A te nagy neved dicsőségére hallgass meg. Most pedig a szívünk csendességével vigyük Isten elé a mi kéréseinket vagy hálánkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelme felülhalad, őrizze meg a mi szívünket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.